Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál háromfelé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tiszaháti felkelést és második Rákóczi Ferenc hazatérését nagy érdeklődéssel fogadták az amúgy is forrongó és elégedetlen Erdélyben. A különböző elképzelésekkel rendelkező csoportok érdekeit kezdetben nehéz volt összeegyeztetni, sőt Rákóczinak sem volt egy teljesen kiforrott elképzelése a fejedelemség sorsával kapcsolatban. Ennek ellenére a gyulafehérvári országgyűlés második Rákóczi Ferencet választja meg fejedelemnek. Noha beiktatására csak később került sor, a fejedelem megpróbálta országát megszervezni és a szabadságharc szolgálatába állítani. Csakhogy a Habsburg kormányzat is felismerte Erdély fontosságát és mindent megtett birtoklása érdekében. Témánk a nagyságos fejedelem.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akinek ezennel is köszönjük, hogy most is élt a meghívás lehetőségével. Jó napot kívánok, és köszönjük, hogy ma is eljött a stúdiónkba.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, ezúttal is köszönöm a meghívását. Múlt heti műsorunkban Erdély utolsó választott fejedelmének az életpályáját kezdtük végigkövetni, és pedig második Rákóczi Ferencről beszéltünk. Tulajdonképpen a múlt heti műsorunkban a fejedelemnek a származásáról, gyerekkoráról, ifjúkoráról beszéltünk, megnéztük, hogy hogyan került kapcsolatba tulajdonképpen a kuruc mozgalommal, Tököli Imre révén, és hogyan került Bécsbe a Habsburg kormányzat gyámság alá. Valamint végigkövettük az ifjúsági éveit, miközben a bécsi udvar gyámság alatt nevelkedett. Megnéztük, hogy hogyan építette ki a francia kapcsolatait a házassága révén, és végül megpróbáltuk végigkövetni, hogy hogyan is került kapcsolatba a magyarországi Habsburg ellenes ellenállással, illetve milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy külföldi segítséget, pontosabban francia segítséget szerezzen ennek az ellenállásnak. Ugyanakkor láttuk, hogy hogyan derült ki a francia kapcsolata a bécsi udvar számára, és hogyan került börtönbe, valamint azzal fejeztük be, hogy a börtönből való szökését, illetve a magyarországi visszatérését tárgyaltuk.
Történész úr, milyen sikereket értek el a kurucok, és ezeknek milyen visszhangja volt Erdélyben, innen kell folytassuk a mai beszélgetésünket.
Második Rákóczi Ferenc hazatérése után a mozgalmának sikere egyáltalán nem volt biztos. Főleg, hogy az első támadása, munkás meglepetésszerű lerohanása kudarcot vallott. Ezután Rákóczi seregével újra a lengyel határa, pontosabban Zavadkára vonult vissza. Az egyetlen, ami a szabadságharc sikerét biztosíthatta, az a spanyol örökösödési háború alakulása volt. A császári hadseregnek Magyarországon ekkor a háború alakulása miatt csak kis létszámú egységei tartózkodtak, összesen kb. 4000 gyalogos és 1200 lovas. Ezen kívül persze több ezer katona volt elhelyezve a különböző várakba, azonban ezeknek a harci kedve a gyakran akadozó zsoltfizetés és az utánpótlás miatt nem volt túlságosan magas. Ezzel szemben Erdélyben jelentős reguláris császári hadsereg tartózkodott, körülbelül 5500 gyalogos és 3000 lovas. Ugyanakkor a Habsburg kormányzat számíthatott még a Magyarország déli részére letelepített a törökök elől ide menekülő szerbekre is. Ők a császártól kapott kiváltságai miatt maradtak az uralkodó hűségén. A kezdeti időszakban a magyar nemesség egyértelműen Rákóczi ellen foglalt állást, így a megyei nemesi felkelők alacsony harcértékű csapatai is a császári egységeket támogatták. Így összesen kb. 30 ezer fős császári sereg állt szemben Rákóczi seregével, amely ekkor alig néhány száz főből állt. A seregek létszáma miatt Rákóczi stratégiáját is a spanyol örökösödési háború eseményeihez igazgatta. Haditerve az volt, hogy a felkelést kiterjeszti az emberi és anyagi erőforrásokban bővelkedő Alföldre. Míg a hegyekben tartózkodott, több küldöttség is érkezett hozzá, hogy biztosítsák városuk, kerületük csatlakozásáról, amint a hadserege a közelükbe ér. Joggal bízott át abban, hogy a Tiszántúl elfoglalásával serege tovább erősödhet. Ezután a tervek szerint a Felvidéken keresztül Pozsony és Bécs környékéig akart eljutni, ahol egyesülhet a Habsburgokat nyugatról fenyegető, a Duna mentén előre nyomuló francia és bajor seregekkel. Ezért Rákóczi első törekvése a mozgalom bázisának biztosítása lesz, vagyis a Tiszántúlnak az elfoglalása. A Zavadkán töltött néhány nap alatt Rákóczi katonáinak a létszáma szinte napról napra nőtt. Korodsereg végül 1703. július 7-én már kb. 2000 gyalogossal és 400 lovassal indult el a Tiszántúl felé. Rákóczi seregének legnagyobb részét kiképzetlen és tapasztalatlan jobbágyok alkották, de ekkor már voltak itt a császári seregből megszökött lovasok, Ocskai László és Borbély Balázs vezetésével, valamint szökött végvári katonák és francia támogatással felfogadott lengyel és román zsoldosok is. A Tiszántúl meghódítására induló kuruc sereget Tiszabecsnél nemesi csapatok várták. Az átkelenő kirobbant csata a kuruc győzelemmel végződött, és mivel ez volt a szabadságharc első győztes ütközete, jelentős erkölcsi hatása is volt. Annak érdekében, hogy a nemességet maga mellé állítsa, Rákóczi kiadta a gyulai pátenst, amelyben megtiltotta a nemesek elleni támadásokat. A július 29-én bevett Kálói vár birtokába Rákóczi hajdok csatlakozását is el tudta érni. A sikereket látva megkezdődött a megyei birtokos nemesség felsorakozása Rákóczi mögé. Közben a parasztok is özönlöttek az ászlói alá, így a hadsereg létszámának növekedése súlyos társadalmi gondokat is előidézett. Az augusztus 28-án közzétett vetési pátens mentesítette a kuruc seregben harcoló jobbágyukat és azok családtagjait minden közteher és földesúri szolgáltatás alól, azonban a nemesek elégedetlensége nyomán módosított pátens már csak a harcoló jobbágyukra vonatkoztatta ezeket az előjogokat, a családtagokra nem. A szabadságharc törzsterületének növekedése és a társadalmi ellentétek enyhítése azért is volt sikeres, mert Erdély császári parancsnoka Jean-Louis de Rabutin de Bussy tábornok az eddigi eseményekbe nem avatkozott be. Ugyan kisebb csapatokat küldött Erdély bejáratainak, Désznek és Somlyójának biztosítására, akiknek többek között az is volt a feladatuk, hogy a Tiszántúl két legfontosabb várát, Szatmárt és Váradot is támogassák. A kurucok viszonylag könnyen elfoglalták Somlyót, ugyanis a védők fellázadtak és megölték a parancsnokokat, majd a kuruc rohamkor ők is átálltak Rákóczi oldalára. Erdély kapujának megszerzésével a kurucok előtt megnyílt a fejedelemség elfoglalásának a lehetősége. A környék másik fontos vára, Kővár, azonban nem került a kurucok kezébe, hiába hívta fel levélbe Rákóczi Kővár parancsnokát, gróf Teleki Mihályt a csatlakozásra. Teleki Mihály német és francia katonáival azonban a védelem megszervezéséhez látott. A környékbeli nemesek, magyar és román parasztok néhány nap alatt a kurucok oldalára álltak, de ennek ellenére Teleki és az egyre fogyatkozó őrsége még kitartott a várban. Közben Huszt, Nagyszőlős, Máramarosziget, Nagybánya és a kurucok kezére került. A sikerek hatására jelentősen növekedett Rákóczi serege, ugyanakkor pedig a szabadságharc gazdasági ereje is jelentősen gyarapodott. Máramaros megszerzésével a kurucok kezébe kerültek a gazdag sobányák, valamint Nagybánya meghódolásával a környék arany és ezüstbányai, és a város pénzverdéje. Ezzel párhuzamosan felszabadultak a Kárpátok hágói is, így erősödött az összeköttetés a baráti Lengyelországgal. A kuruc sikerek hatására 1703. szeptember 26-án Rákóczi már azt írhatta 14. Lajosnak, hogy az ország egészen a Dunáig a hatalmába van. Csak a jelentősebb várak, Várad, Szatmár, Munkács és Ungvár maradt császári kézen, ezeket a várakat a kurucok blokád alá vették. A kurucok tisztántúli seregei Rabutin tábornokot lépésre késztették. A tábornok Nagyszebent elhagyva több mint 1400 emberrel felmentette a megadás szélére került kővárt. Rabutin már a Rákóczi elleni támadásra készült, amikor híreket kapott arról, hogy a kurucok a Fekete-Körös völgyébe betörtek Erdélybe, és Brádnál legyőzték Száva Mihály seregét. Rabutin erre letett a magyarországi előrenyomulásról, és visszavonult Kolozsvárra. Rákóczi körülbelül 2000 lovast indított Rabutin visszavonulásának megfigyelésére. Ők a tábornyomát ugyan elvesztették, de ráakadtak a Dézsnél állomásozó Betlen Sámuel 500 székelyből álló csapatára, akiket Szent Benedeknél szét is vertek. Ezzel a győzelemmel Erdély másik bejárhata is a kurucok ellenőrzése alá került. A Rákóczi sikerei nem maradtak következmény nélkül Erdélyben, főleg, hogy már a szabadságharc kirobbanása előtt megvoltak egy mozgalom kirobbanásának előfeltételei. Erdély ekkor már évek óta a föld alatti szervezkedés állapotában élt, már a Maros vármegyétől Lehunyad és Zaránd vármegyékig, különböző társadalmi rétegeket sodort magával az ellenállás. Különböző vallású, különböző nyelven beszélő csoportok alkotják ezt a mozgalmat. Legerősebb bázisa a Székelyföldön alakult ki. Itt már 1702 elején arra híre, hogy a székelyek lázadni készülnek, a gubernium általános vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat ugyan nem derített ki sokat, de válaszútnál a kurucok szabályos csatát vívtak a kolozsvári császári őrséggel. A köznemesség vagy rendi testületek irányítását nélkülöző mozgalom ugyan Erdély nagy területét hálózta be, de az ország társadalmi viszonyaiból adódóan nélkülözte a Tisza-háti felkelés egységét. Az itteni mozgalmat főleg a feudális terhek, az adó növelés, a hadsereg katonai terrorja, a hivatali és katonai nemesség mérhetetlen visszaélései, az államhatalom gyöngesége, a császári gazdaságpolitika és az emberségben való mindennapos megaláztatások miatt támadt elkeseredést táplálta. Már 1700 folyamán Rákóczi és a szervezkedésben részes hívei a fejedelem főuraival is kerestek összeköttetést. Ugyanakkor nem maradt Erdélyben visszhang nélkül a tiszaháti felkelésre. 1703 tavaszán Kolozsváron egy orvos jegyezte fel elsőnek, hogy Rákóczi készül haza Lengyelországból. A brezáni kiáltvány kibocsátása után nem sokkal eljutott Erdélybe is. Ennek hatására és nyilván némi túlzással állapította meg a Kameratika Komisszió elnöke 1703. szeptemberével, hogy mivel Rákóczi vallásszabadságot és jobbágyfelszabadítást ígért, ezért 40 ezer ember várja bejövetelét. Erdélyben nincs átfogó elvek szerint közös irányt kitűzni képes vezető személyiség, nincs a helyi mozgalmak országos összefogására alkalmas vezető réteg. Súlyosbította a helyzetet, hogy a nemesség a várokba, a városokba menekült, sőt passzív ellenállását helyenként megtorló akciók, váltották fel.
Történész úr, Erdéllyel kapcsolatban milyen elképzelései voltak II. Rákóczi Ferencnek a szabadságharc kirobbanása után?
A szabadságharc stratégiájában 1703 őszén Erdély még mellékes terület volt. Rákóczi Erdélyben egyelőre nem nyithat nyílt hadszintért. Ezért Erdély az első hónapokban kiesett a háború fősodrából, és egyelőre szinte semmilyen formában nem tudott hozzákapcsolódni a királyság beli vállalkozáshoz. Sőt, Rákóczi és Bercsényi a szabadságharc lengyelországi előkészítése során még egyértelműen úgy számolt, hogy Tököli Imre lesz Erdély fejedelme, és nincs nyoma, hogy az erdélyi mozgalmat a magyarországi vállalkozáshoz fűződő lengyel-francia segítségre támaszkodó tágabb politikai elképzelések vezérelték volna. Így Rákóczi először 1703. november 29-én adott ki egész Erdélynek szóló pátenst. A fegyvert viselő és viselhető, mint felső, közép és alsórendű lakosaihoz intézett nyílt levél ösztönözte az erdélyek mozgalmát, felhasználni szántékozott katonai segítségüket. A szász és a román nemzeteknek kiadott külön pátens pedig azt mutatja, hogy Rákóczi ismerte a szászok és a románok helyzetét, és ugyan ugyanakkor számított is rájuk. 1703 őszén Rákóczi orosz párt küldte az erdélyi hadak irányítására, de az ország politikai megszervezésére ekkor még nem gondolt. Rákóczi erdélyi politikája 1704 elején változott meg gyökeresen, amikor a tervezett nyugati hadjárat megakadt, és az új magyar állam nemzetközi elismertetése előtt akadályok tornyosultak. 1704 elején indult Erdélybe fejedelmi kinevezéssel és utasításokkal Torockai István generális, az erdélyi csapatok főparancsnoka, és gróf Teleki Mihály, mint gazdasági főfelügyelő és főharmincados. Feladatuk a helyi katonai és gazdasági megbízásokon kívül az, hogy biztosítsák az új magyar állam hatalmát. Rákóczi ettől kezdve ugyanis legfontosabb rendeleteit az erdélyi hatóságoknak is szétküldte. Így a részpénz kibocsátását megjelentette az erdélyi vármegyéknek és székeknek is, és a showmonopólium majd annak feloldása ott éppen úgy érvényes volt, mint Magyarországon. Az integrációs szándékot tükröző politika azonban súlyos nehézségekbe ütközött. Erdélyben a katolikus Rákóczi családnak jóformán alig volt politikai pártja, miközben erősen tartotta magát második apafi Mihály kicsinytábora, ugyanakkor tököli híveinek csoportja pedig szívós és erős török párttal együtt növekedett.
Tudni szeretnénk azt is, hogy milyen események zajlanak le Erdélyben a kuruc szabadságharc kirobbanása után.
Míg Magyarországon már az első hetekben országos politikai elv és államszervező akarat érvényesült, addig Erdélyben eluralkodott az anarchia és az antifeudális indulat. A mozgalmak energiáit nagyrészt a helyi harcok kötötték le. Mégis a szétszórt, egymástól elszigetelt felkelések a határszére betörő kuruc ezredek segítségével jelentős katonai sikereket értek el. Mint már említettem, a kurucok elfoglalták Somlyót, Abrudbányát, meghódították Máramarus nagybányát, körülzárták Kővár várát. Megmutatták az erejüket a felkelők a Brádi és a Szentbeneneki összecsapásokban, és legjelentősebb sikerüket 1703. november 11-én a Boncudai csatában érték el, amikor részben szétszórták, részben maguk mellé állították a kolozsvári őrség megerősítésére küldött székely ezredeket. Rabutin eközben elszigetelődve a magyarországi hadszíntérről visszahúzódott Szebenbe. A tábornok a politikai testületek képviselőit, a vármegyék főispánjait, a székek és a városok előjáróit november 15-ére Szebenbe rendelte, hogy mint az erdélyi rendi állam megtestesítői a guberniummal együtt ítéljék el a magyarországi háborút és Rákóczi mozgalmát. Miközben a császári őrségek sorra átállnak Rákóczi híveihez, és Erdély szerte tekintélyesebb emberek is csatlakoznak a felkelőkhöz, addig Szeben a főurak börtöne lett. A haditanács utasításaira Rabutin generális meglehetősen későn szervezte meg az ellentámadást. Anyagi gondjain a főuraktól több tízezer forintos megajánlásokat beszedve segített. Bánfi kormányzó és Apor kincstárnok 30 ezer, Betlen Miklós kancellár 20 ezer forintot volt köteles adni. Majd a generális a székek főkapitányait küldte ki Szebenből, hogy a császári zászlók alá katonákat toborozva a lakosságból segítséget nyújtsanak a császár ezredeinek a kurucok ellen. Torockai István aranyőrszéki főkapitányt, Perki Lőrinc Fejér megyei főispánt, gróf Mikes Mihály guberniumi tanácsost, tucatnyi más főurral együtt a kurucok fogságba ejtettek, ezután ők átálltak Rákóczi oldalára. Az ifjabb Teleki Mihály kővári kapitány az egyetlen a főurak közül, aki egyéni szabadságát védve megtagadta Rabutin Szebenbe hívó parancsát. Ő azonban hosszú ostromzár után 1704. januárjában kénytelen feladni a kővári várat, és mint Rákóczi megbízottja tér vissza később Erdélybe. A megfelelő központi vezetést és összefogó politikát, felszerelést, fegyelmet nélkülöző felkelő csapatok azonban az ellentámadásra induló császári ezredekkel már nem tudták sikeresen felvenni a harcot. Tige ezredes, miután szétszórta a Gyulafehérvár felszabadítására készülő felkelőket, végigpusztította a Maros völgy falvait, majd Székelyföldre vonult, és 1704. január 28-án a Holdvilági csatában a székely ezredek fölött győzelmet aratott. 1704 tavaszán a Porta is valamilyen szinten beavatkozik az erdélyi eseményekbe. A törökök ugyanis kijelentik, hogy ha kikérik, hazatérhet a Kis-Ázsiában bujdosó Tököli Imre. Orlai Miklós Tököli ezredese be is jut Erdélybe, hogy a választott fejedelmének útját előkészítse. Alig 500 főnyi csapata napok alatt ezrekre elszaporodott, és feltartóztathatatlanul nyomult előre, megelőzve ugyancsak a fejedelemség fővárosa felé előre törő toroszkai generálist bevonult Gyulafehérvárra. Eközben Hárokszékben és Csíkban új nagy erejű felkelés tört ki. A Henter Mihály vezetésével fegyvert fogók körülvették Brassót. Március 14-én kelt a kiáltványuk, a barcasági kiáltvány, amely az első átfogó erdélyi politikai program, amelyben a nemesek, a különböző rendek és a városi lakosságot a társadalmi érdekközösség elvei alapján szólítják az állami önállóság megteremtésére. A székelyek ereje azonban kevésnek bizonyult, hogy a barcasági programmal a különböző Habsburg ellenes erőket összefogja. Tököli és Rákóczi zászlói alatt harcolók egymás ellen fordultak. Amint Toroczkai mintegy 5000 főnyi haderejével elérte Gyulafehérvárat, Orlai hirtelen meghalt, és a mérkezést rebezgető tököli ezredek szétszórodtak. Toroczkai önmaga hadereit elégtelennek érezvén kitért a császáriak elől, és Tige ezredes serege újra háborítatlanul vonult faluról falura, majd felégette Enyedet. A Brassó külvárosáig hatoló székely felkelőket Gráven ezredes 1704. április 13-án a Fekete-Halmi csatában szétszórta. Erdély a megtorló császári csapatok és a koborló kuruc seregtöredékek prédájává vált. Az erdélyi főurak különböző politikai programok megfogalmazásával próbáltak kiutat találni ebből az áldatlan helyzetből. 1704 tavaszán. Bethlen Miklós kancellár Hollandiába kiadta az olajágat viselő Noé Galambja című röpiratát, amelybe kijelenti, hogy a Habsburg dinasztiai és a Rákóczi hatalmától egyaránt el kell határolni Erdélyt. Az önálló el nem kötelezettségét a töröktől és a Habsburg császártól adóval és a nyugati protestáns országok kezességével megváltó fejedelemség terve, azonban az adott viszonyok között kivitelezhetetlennek bizonyult, noha a röpirat alap elvét, amely szerint Erdély az európai hatalmi viszonyok egyensúlyát biztosító tényező lehetne, Rákóczi is elfogadta. Az erdélyi főnemesek egy másik csoportja ugyancsak elméleti programokkal vélte megoldhatónak Erdély helyzetét. Császári udvarhoz és Széchenyi Pál kalocsai érsekhez küldött röpirataiban a Diploma Leopoldinum alapján vélték rendezhetőnek Erdély helyzetét. Közben a fejedelemségbe beérett az egységes cselekvés gondolat, megerősödött Rákóczi pártja. Egyre többen látták úgy, hogy egyedül Rákóczi fejedelemmé választása útján remélhetik erdélyi státusának rendeződését. Először a székelyek, majd kevéssel utána Torda, Kolozs és Doboka vármegyék követei mentek ki Magyarországra az ország ünnepélyes ajánlatával. Rákóczi vegye birtokba Erdélyt, azon mód szerint miként elődei is birtokolták.
A következő percekben mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy miként lett második Rákóczi Ferenc Erdély fejedelme.
1704 nyarára Rákóczi is elfogadta az erdélyi fejedelemség gondolatát Tököli Imre ellenébe. 1704. június 5-én küldte szét regálnisát, miközben előzőleg már megszervezte az országgyűlés előkészítését. Első lépésben Orlai ezredeit, azaz Tököli egykori csapatait a Dunántúlra küldte, és pártját igyekezett megnyugtatni és megnyerni. 1704. júniusában pedig fejedelmi megbízottként Radvánszky János tanácsost az új magyar állam kormányzó testületének, a Consilium Aulicumnak a tagját küldte Erdélybe. Radvánszky, Perki Lőrinc és Mikes Mihály kíséretében azzal a feladattal jött Erdélybe, hogy az összehívott országgyűlést Rákóczi szándékai szerint alakítsa. Főurak személyes ellentéteit leküzdve, a császári támadástól tartva kellett átszervezni a hadsereget, kivizsgálni a panaszokat, megteremteni az országgyűlés fegyveres védelmét és előkészíteni a javaslatokat. 1704. július 7-én nyílt meg a mindössze 5 napig tanácskozó gyulafehérvári országgyűlés, amelyre a vármegyék, a székelyszékek és a százvárosok kevés kivétellel mind elküldték követeiket. Erdély utolsó fejedelem választó országgyűlésre egyhangulag, ellenszavazat nélkül ismerte el urának második Rákóczi Ferencet. Mindezt annak ellenére, hogy az országgyűlésen megérkezett Moldvából tököli nagy tekintélyű híve Petrőci István generális is. A sikertitka legalább annyira Rákóczi magyarországi eredményeiben, mint a társadalmi összefogást teremtő politikájában rejlett. Mindamellett hinnünk kell a kortársak Rákóczi személyiségének hatásáról szóló tudósításainak is. A rendek jogait azonban az országgyűlés körülbástyázta. A gubernyumot eltörölték, pecsétjét a szebenbe levő státusok pecsétjével együtt érvénytelennek nyilvánították. A fejedelemválasztás ünnepélyes szertartásai után az országgyűlés főgenerálissá választotta Perkit, majd Radvánszky előterjesztése alapján a katonaság ügyével foglalkozott. Szabályozta a katonaállítás rendjét, tudomásul vette a fejedelem rendelkezését a jobbágy katonák teherrendesítéséről és a katonaság rendtartásáról. Megajánlották és kivetették a rendek a katonaság ellátását szolgáló élelemadót, és foglalkoztak a nemesség katonaállítás címén fizetendő adójával. A császári hadsereg közelettének hírére azonban az országgyűlés július 13-án megszakította tárgyalásait. A fejedelemválasztás hírét futár vitte Rákóczinak, majd mindegy 100 főnyi ünnepélyes követség ment ki Magyarországra, hogy tiszteletét tegye az új fejedelemnél.
Miért nem iktatták be Rákóczit azonnal a fejedelmi méltóságába?
Noha második Rákóczi Ferenc már 1704 nyarán rendelkezett a fejedelmi beiktatás előkészítéséről, mégis beiktatását részben katonai, részben pedig politikai okok miatt halasztották el. Ezen kívül a magyarországi ügyek miatt is halásztást szenvedett ez a ceremónia. A katonai helyzet nem volt a legmegfelelőbb Rákóczi Erdély bejövetelére és fejedelmi beiktatására. Császári katonaság jelenléte és ereje megakadályozta, hogy a kuruc seregek teljes mértékben ellenőrzés alatt tartsák az ország területét. Emiatt lehetetlen volt biztosítani a fejedelem személyes biztonságát, valamint egy esetleges beiktató országgyűlés biztonságát. Nem véletlenül hangsúlyozta ki Radvánszky, hogy még Szebenbrassói és főleg a Vöröstoronyi szoros császári kézben van, nem tartja tanácsosnak a nagyságos fejedelem bejövetelét. Ugyanakkor számos politikai buktató is akadályozta második Rákóczi Ferenc beiktatását. A frissen megválasztott fejedelem nem fogadta el a választási feltételeket, mivel ezek minden jogot a rendek kezébe adtak. Írásai és az új magyar állam megszervezésében követett módszerei bizonyítják, hogy a Rákóczi a rendi állam régi kormányzási módszereit elvetette. Uralkodói eszménye az összefogott, rendben tartott gazdasági és társadalmi erőforrásainak rejtett tartalékait is kiaknázni képes korszerű állam volt. Elszántan következetes a reformok útján, de nagy tapintattal a rendek érzékenységére figyelve próbálta ezt megvalósítani. Közben Erdélyben a török párt is megerősödött, és például Barcsai Mihály felterjesztésében inti Rákóczit, hogy mielőbb kérjen Atnamét a portától. Ugyanakkor tököli híveit sem nyugtatta meg a gyulafehérvári fejedelemválasztás. A Kis-Ázsiában nagy nélkülözések között élő tököli Imre már szeptember elején üdvözölte Mostola fiát új méltóságában, és kéri, hogy indítson kikérő követeket érte, mert meggyőződése, hogy Mostola fia nem kívánhatja az ő kárára a fejedelemséget. Mindezekhez az is hozzájárult, hogy a fejedelemség új államszervezetét a rendek csak a fejedelmi beiktatás után akarták kiépíteni. Így közvetlenül a gyulafehérvári országgyűlés után sajátos interregnum állott be, és az országot az anarchia fenyegette.
Hogyan szervezi meg Erdély kormányzatát második Rákóczi Ferenc?
Az erdélyi fejedelemséggel járó súlyos belpolitikai nehézségeket Rákóczi igyekezett minél hamarabb áthidalni. Mivel beiktatását el kellett halasztani, haladék nélkül igyekezett kiépíteni Erdély uralmát. Ezt a magyarországi államszervezet mintájára munkáját alapul véve próbálta megvalósítani, és létrehozta többek között az Erdélyi Konszíliumot. Az Erdélyi Konszílium tagjait, Teleki Mihályt, Barcsai Mihályt, Jósika Gábort, Sáros István, Kolozsvári Márton és titkárát, Barta Andrást a rendek megkérdezése nélkül Rákóczi nevezte ki. A testület működési körét ugyancsak a fejedelem határozta meg. A Gyulafehérváron székelő konszílium utasításait Rákóczitól kapta, és felelősséggel is neki tartozott. Az erdélyi udvari kancellária mellérendeltségi viszonyban volt Rákóczi magyar kancelláriájával, vezetője kezdetben Hárdai Pál, majd Bartra András erdélyi tőlőmester. Az országos komisszáriátus hivatalát Petki Nagy Zsigmond vezette. Komisszáriátus fogta össze a két nagy ügykört kezelő hivatalt, a provinciális komisszáriátust, amely a katonasság polgári részről való ellátásának megszervezéséért felelt, és a hadi komisszáriátust, amely a katonai ügyekért volt felelős. A főpénztárnoki hivatal a bevételek és a kiadások központi kezelését látta el, élen király Sámuellel, és felelősséggel a konzíliumnak tartozott. A tanácsra évek munkáját követő feladatok vártak. Rendet kellett teremteni a kincstári jövedelmek kezelésébe, érvényt kellett szerezni a Rezáni Szövetség és a Vetési Pánter szellemébe a fegyvert fogott jobbágyok úrbéri és köztehermentességének, biztosítani a katona állítást, valamint a katonállítási kötelezettséget megváltó adó behajtását és a seregek élelmezését. Az erdélyi konzílium Rákóczi utasításait legtöbbször nem tudta maradéktalanul teljesíteni, és nem egyszer rendi érdekek szószólója volt, mégis az anarchiától megmentette az országot. Az érzettség igazgatásában sikerült felszámolni a visszaéléseket, és az erdélyi arany- és higanybányászat egy fontos központját sikerült a szabadságharc szolgálatába állítani. A kincstári birtokok fő adminisztrátorává kinevezett Teleki Mihályból azonban egyaránt hiányzott a készség és a felkészültség, hogy Rákóczi elgondolásait szolgálja. Utasításai sokszor keresztezték a konzílium határozatait, zavart okozva az alsóbb hivatalokban. Főleg a nemesek töltötték be a főtisztségeket, de Rákóczi előszeretettel alkalmazott városi kisnemeseket, és talán minden addiginál határozottabban igyekezett bevonni az állami igazgatásba a szászok képviselőit is.
Történész úr, mai utolsó kérdésként milyen intézkedéseket vezet be Erdélybe Rákóczi kormányzata?
Mivel a hadsereg Rákóczi erdélyi hatalmának alapját képezte, ezért a kormányzata különös nagy figyelmet fordított ennek megszervezésére. Az erdélyi hadsereg viszonylag nagy létszámú, de nehezen irányítható. Radvánszky János mindegy 16 ezer főnyi erdélyi felkelőt vett számba. Felkelők nagyobbik, de gyengén felfegyverzett részét a jobbágyság és a falvak különböző státusú magyar és román lakossága alkotta. A székelység fegyelmezett, de központi irányítás nehezen tűrő csapatai kb. 4 ezer főt tettek ki. Hasonló módon elkülönültek a volt tököli ezredek vagy ezredtöredékekből régi hadnagyok vezetésével kiegészített csapatok. Az erdélyi haderő legjobban felfegyverzett és legnagyobb harcértékű, de ugyanakkor számban legcsekélyebb részét a várak és városok őrségeiből kiszökött, átállt császári katonákból álló csapatok alkották. Ezt a haderőt Radvánszky többé-kevésbé magyarországi mintára szervezte hadseregé. A tököli ezredek és a székely csapatok a maguk szervezeti egységében épültek be a Rákóczi haderő rendszerébe. A falusi felkelőket 12 ezredbe és 4 seregbe osztották. Az altiszti kart magyar és román hadnagyok és kapitányok alkották, a magyarok és románok nem különültek el külön ezredekbe. A főtiszti kard miként Magyarországon itt is a főurak közül került ki. Deleki Mihály, Perki Lőrinc, Mikes Mihály, Torockai István tábornokok sokszor személyes jellegű ellentéteit Rákóczi úgy igyekezett áthidalni, hogy magyarországi főurat nevez ki az erdélyi haderő főparancsnokává, gróf Forgán Simon személyébe. Azonban a császári hadseregben kiváló hadi képzettséget szerzett generális nem volt alkalmas arra, hogy kellő erejjel, tapintattal és tekintéllyel leküzdje a magyarországi katonai főigazgatás miatt Erdélyben fellángoló ellenérzéseket. Minden előfeszítés ellenére Rákóczi erdélyi hadserege viszonylag korlátozott erőt képviselt, és nem véletlen, hogy Kolozsváron kívül a két legfontosabb város, Szeben és Brassó mindvégig a szabadságharc alatt a császáriak kezén maradt, és a kulcsfontosságú Dévát, Megyest, Szamosújvárat is csak nagy véráldozatok árán sikerül felszabadítani. Miközben a Rákóczi a központi hatalom és a hadsereg megszervezésére törekedett Erdélybe, addig is lépéseket tesz tököli fejedelmi ambícióinak ellehetetlenítésére is. Most a napját barátságos és biztatos sorokkal kéri türelemre, de hazahozatala érdekében nem tesz semmit, sőt erdélyi pártját igyekszik akcióképtelenné tenni, és anélkül, hogy a volt fejedelmet tájékoztatná, bejelenti saját fejedelemmé választását a port. Rákóczi tudta, hogy az erdélyi fejedelem méltósága ismert és elfogadott cím az európai uralkodók udvaraiban. Az állami önállóságért harcoló Magyarország vezetőjének nemzetközi tekintélyt és súlyt ad. Ezért Rákóczi sietve értesítette a fejedelem választásról a francia, a porosz, a svéd, a lengyel királyt, valamint az angolokat és a hollandokat is, mert remélte, hogy ezzel feleleveníti a fejedelemség régi szerződéseit, a Habsburg dinasztiába szemben álló, vagy Bécs ellenébe önálló érdekeket képviselő európai hatalmakkal.
Tanár úr, a mostani beszélgetésünket ezennel is össze kell foglalnia.
A mai műsorunkban tulajdonképpen az erdélyi fejedelemség csatlakozásáról beszéltünk a Rákóczi szabadságharchoz. Beszélgetésünket tulajdonképpen a Rákóczi szabadságharc első sikereivel, a Tiszántúl elfoglalásával kezdtük, és megnéztük, hogy milyen visszhangja volt ezeknek a sikereknek Erdélyben. Végigkövettük II. Rákóczi Ferenc fejedelem választásának a körülményeit, és láttuk, hogy különböző katonai, illetve politikai okok miatt a fejedelemmé választás után a beiktatási szertartást el kellett halasztani. Ennek ellenére viszont II. Rákóczi Ferenc a megválasztással a zsebébe úgymond hozzálátott az erdélyi fejedelemség megszervezéséhez, és tulajdonképpen magyarországi mintára új hivatalokat szervez annak érdekében, hogy a fejedelemséget a szabadságharc egyik központi elemévé tudja emelni. Viszont a kormányzat szintjén bevezetett változások, valamint a hadsereg átszervezése nem ért el a megfelelő hatást, hiszen Erdélynek egy része, elsősorban a déli része, valamint a legfontosabb városok még mindig a Habsburgok ellenőrzése alatt álltak.
Történész úr, köszönjük a beszélgetést, az értékes információkat, és persze azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, elmondanám, hogy jövő héten a Rákóczi fejedelmi tisztségbe való beiktatásáról, az Erdélyben elszenvedett kudarcokról, a Habsburg uralom ismételt bevezetéséről, valamint a szatmári békekötés következményeiről fogunk beszélni, és valószínűleg beszélgetésünket II. Rákóczi Ferenc emigrációjának a körülményeivel fogjuk zárni.
Így legyen, kedves hallgatók, szép lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, vendégünk Imre Zsolt történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, így elköszönök, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.